A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a MOM Kulturális Központban jó ideje már az életünket megnehezítő beidegződéseinkről szólnak. Ezek megközelítésével arról ejtünk szót, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már a jó, az elég jó segítő tulajdonságairól beszélgetünk. Egyrészt azért, hogy magunknak segíthessünk, vagy segítséget merjünk kérni szakavatott segítőtől, vagy hogyha hozzánk fordulnak, akkor mi tudjunk segíteni. Következzen most a jó segítőnek egy újabb tulajdonsága. Természetességgel viseli, ha valaki nem szereti, valakinek nem szimpatikus. Hát ez egy nehéz téma, hiszen ki örül annak, hogyha valakinek nem szimpatikus. Viszont nagyon érdekesen fogalmaztál az előadáson, hogy azért fontos ezzel a ponttal is foglalkozni, hogy ne ragadjunk bele mi magunk sem, hogy mindenkivel ugyanazokat a meccseket vívjuk.
Igen, egyrészt érdemes arról beszélnünk, hogy az életnek egy realitása, hogy vannak, akiknek szimpatikusak vagyunk, és vannak, akiknek nem. Tehát, hogyha eredménye segítő akarok lenni, akkor egészen nyilvánvaló, hogy szükségem van arra a kidolgozott képességre, hogy olyanokhoz is tudjak hatékonyan fordulni és segíteni nekik, akik számomra nem szimpatikusak, vagy akik azt fejezik ki, hogy én nem vagyok számukra szimpatikus. Attól még hozhatja az élet úgy, hogy ő neki segítségre van szüksége. Az első dolog tehát, amit itt érdemes volna kimondani, hogy amikor nehezen vagy nagyon nehezen viselem, hogy valakinek nem vagyok szimpatikus, mondjuk így egyszerűen nem szeret engem, vagy esetleg nem kedvel engem, hogy negatív érzései, impressziói lesznek, ahogyan velem találkozik, vagy hogy rám gondol, napfényre hozhatja azt a görcsösségemet, ami a segítő hivatásomnak, vagy a segítő jó szándékomnak a hátterében többek között megjelenhet, ez pedig az, hogy azért is esik nekem jól segítő szerepben vagy hivatásban lenni, mert általában mégiscsak azt várhatom tőle, hogy ezért majd megbecsülnek engem, hogy ezért majd értékelnek és tisztelnek, és kezet fognak velem.
Hálásak.
Hálásak nekem, így van, és a többi. Most, ha nagyon erős késztetés és motívum az én segítő hivatásomban az, hogy ez által jutok hozzá, ahhoz az elismeréshez, megbecsüléshez, tisztelethez, elfogadáshoz, amire szükségünk van egyébként, de amellyel én nem rendelkezem, hanem mindig kívülről kell kapnom, mert egyébként önmagamra vonatkozóan bizonytalan vagyok benne, akkor kiszolgáltatott leszek, akkor nem tudok elég szabad lenni, nem tudok elég kreatív lenni. Ez a segítői viszonynak a kárára fog menni. Tehát ez az egyik. Most a másik éppenséggel, ha valaki egy problémával jön, ennek a problémának nagyon gyakran van egy olyan része, hogy és egyébként azért van valakivel konfliktusom, azért van valakivel nehézségem, azért romlik meg egy viszony, mert nem szimpatikus az illető számomra. Most, ha én is beleesek ebbe a viszonyulásba, tulajdonképpen ez a segítői helyzetet nagyon segíti, mert hiszen a velem való kapcsolatban már is ott a téma. Már is egy védett közegben, egy professzionális helyzetben, amire én segítőként rálátok, már is tudunk a kettőnk kapcsolatával és az annak a folyamatos tisztázásával előre lépni pontosan abban a témában, hogy hogyan nehezíti az ő életét az, hogy sokak számára antipatikus, hogy nehezen szeret meg embereket, hogy nagyon kritikus, hogy állandóan azt figyeli, hogy ki mikor ront el valamit, hogy ki mikor hibázik, hogy a negatív dolgokat veszi észre, ezt velem is meg fogja csinálni. És tulajdonképpen ez nem, hogy nem akadálya a segítő helyzetnek, hanem segítője.
És ez egyébként fejleszthető önmagunkban, ez a képesség vagy készség?
Természetesen, hogy fejleszthető. Hogyne, kétség kívül kevésbé az a cél, hogy tanácsot adjunk. De ez a képesség, ez a készség fejleszthető. Érzelmi teherbíró képességnek hívják. Frusztráció tűrésnek hívják. Természetesen fejleszthető. És egy érett személyiséget jellemez is ez a két kidolgozott tulajdonság.
Egyébként ilyenkor szokták talán azt mondani, hogy imádkozzunk érte. Hát, ha megváltozik a viszonyulásunk.
Igen. Mit jelent ez, hogy imádkozzunk érte? Tulajdonképpen annak a föltételezéséből indulok ki, ha valakinek ilyet tanácsolok, hogy amikor az Isten kapcsolat keretébe helyezünk egy kapcsolatot, az Isten kapcsolat nézőpontjából tekintünk egy másik szemét, az meg fogja változtatni a nézőpontunkat, a viszonyulásunkat. Mert ha az lesz a keretem, hogy ő az én testvérem, hogy ő Isten teremtménye, hogy Jézus őt megváltotta, akkor ez az én egyéni antipátiám mellett más megközelítéseket, szemléletmódot és ehhez kapcsolódóan pozitív érzéseket hozhat számomra. Persze aztán ez vagy így történik, vagy nem, mert nagyon gyakran tapasztaltam azt, amikor fiatal papként azt mondtam valakinek, miután ez volt a megfontolásom, amit te mondtál, hogy talán, hogyha az Isten világába emeli ő ezt a viszonyt, vagy azt a szemét, akkor ez javítani fog, mert egy más megközelítést és pozitív érzéseket hoz majd elő. És ezt kértem valakitől, akkor ő sóhajtott egyet, és körülbelül ezt mondta. Na, hát rá is szorul. Fogok is én érte imádkozni. Ráfér. Hát akkor tudtam, hogy itt éppenséggel nem fogjuk elérni a kívánt célt. Ezért most már kigyógyulva a papi naivitásomból azt szoktam mondani, hogy imádkozz valakiért jó szándékkal.
Antipátia témaköréről beszélgetünk, ezáltal egy segítő, támadható is. Hiszen, ha antipatikus, akkor mondjuk az összes neheztelésemet, amit más iránt érzek, azt is akár támadásba indíthatom a segítő ellen.
Igen, kétség kívül a segítő kapcsolatban is mellé rendelő viszonyban vannak a segítő és az, akinek segít. De a helyzetük az nem mellé rendelő. Az alá fölé rendelt helyzet. Azért, mert egy olyan helyzetben történik a segítségnyújtás, ahol én, aki rászorulok, megakadtam, problémám van, esetleg válságban vagyok, segítséget kérek és kapok valakitől, aki hozzám képest jól van, szakmai tudással rendelkezik, ilyen értelemben tud olyat, amit én nem tudok, ezt a javamra tudja fordítani. Mi következik ebből? Az aszimmetrikus helyzetből fakadhat az, hogy bennem elevenné válik minden olyan élmény és emlék és tapasztalat, beleértve a sérelmeket, a fájdalmakat, a sebeimet, amelyek aszimmetrikus helyzetből születtek. Rögtön kezdjük azzal, hogy amikor én magzat vagyok, és csecsemő vagyok, és kisgyerek vagyok, akkor kétségkívül két emberi lénynek a kapcsolatáról van szó, anya és én és apa, na de a helyzetünk az aszimmetrikus, mert én rászorulok, nem tudom sem az alapvető fizikai, sem az alapvető érzelmi szükségleteimet kielégíteni. Ha ezt valaki velem, értem, nekem nem teszi meg, akkor meghalok, míg fordítva ez nem így van. Tehát a helyzet nyilvánvalóan aszimmetrikus. Most, ha én aszimmetrikus helyzetekben megsérültem, beleértve apa, anya, nagyszülő, családi kapcsolatrendszer ilyen jellegű viszonyait, akkor a segítővel való kapcsolatnak az aszimmetrikus helyzetéből adódóan mindez elevenné tud válni, és a sérülés meg tud jelenni. És átélhetem a segítővel kapcsolatban azokat a negatív emlékeimet, azokból fakadó érzéseimet, indulataimat, amelyek tulajdonképpen nem itt születtek a segítő kapcsolatban, de itt is megjelennek. Ami megint csak egy jó, megfelelő, elég jó segítővel kapcsolatban nem akadálya a kapcsolatnak, hanem témája.
Következő tulajdonság a jó segítőhöz, mer személyes lenni. Egy nagyon kedves példát hoztál az előadáson, Henri Boulard atya ima tapasztalatáról, akinek ott voltál egy lelki gyakorlatán, kérlek, oszd meg ezt velünk is.
Azt mondta, hogy 70 éves elmúlt jócskán napi imádságában azt a kérdést tette föl Istennek, hogy így idősödve tulajdonképpen Isten mit vár tőle? Mi is az ő feladata vagy dolga, még az alatt a néhány év alatt, ami emberi számítás szerint rávár. És meglepő módon azt hallotta ebben az imádságban, hogy Isten azt mondja neki, hogy úgy nézek rád, mint Mózesre. És elsőre nem értette, hogy hát nyilván ez az összehasonlítás zavarba ejtő is, miben tudnék én olyan lenni, mint Mózes, és végül a következőre jutott. Azt mondja, hogy Mózes 80 éves volt, mikor kapta a meghívását, hát akkor van még 40 évem, mert attól kezdve még élt 40 évet. És azt mondja, hogy ez megváltoztatta az életem, azóta úgy élek, hogy én nekem még valószínű van 40 évem, ezért aztán nem kell, hogy kimélyem magam, nem kell, hogy úgy tekintsek kizárólag magamra, mint egy öreg emberre, és ez hozott egy fantasztikus megújulást az életébe, aminek többek között én is részese lehettem, hogy egy 80 éves embernek a lelki gyakorlatán vehettem részt, aki olyan lendülettel, elszántsággal, hivatástudattal és bölcsességgel beszélt, ami már régen nem volna mások számára elérhető és ajándék, hogyha ő nem egy nagyon személyes módon, egy személyes imádságban, személyes üzenetként nem hallja és értelmezi azt, ami abban az Istennel való találkozásában történt.
Ezt akár példaként is mondhatja egy jó segítő, tehát attól személyes, hogy a saját életéből hoz fel példát, és azzal szembesíti mondjuk a segítendő személyt?
Általában nem szoktunk példákat hozni, a saját életünkből főleg nem. Mert nem mi vagyunk a követendő példa, hanem éppen mert, hogy a személyességről van szó, az elég jó segítő abban segít, hogy a másik valaki azt a nagyon egyedi, nagyon sajátos, nagyon őrászabott utat tudja megtalálni, ami lehet, hogy őnek járható, a segítőnek nem is. Lehet, hogy a segítőnek járható volt valami, ami egyszerűen csak valami másolás lenne. Valami tulajdonképpen hiteltelen, konzerv megoldás volna annak számára, akit most így nevezhetünk, hogy a segített. Tehát a segítő nem tanácsokat ad, hogy mit kellene a másiknak csinálni, hanem abban segítek, hogy azt a nagyon személyes utat, ami lehet, hogy ő neki speciálisan, egyedi módon igazán megfelel, azt ő maga meg tudja találni, jelesül az én közreműködésemmel.
Tehát akkor nem példát mutat, vagy példát ad, hanem rávezeti.
Vagy mondhatom így, hogy rávezetek valakit, de a rávezetésben két dolog is van, hogy én már látok valamit, ahova ő neki el kell érni, meg még vezetem is őt. Ennél egy finomabb dologról van itt szó általában, bár nyilván a segítő viszonynak többféle módja lehetséges, de általában nem kell senkit se vezetni, meg rávezetni, hanem kísérünk, vele tartok, kísérem őt, vele vagyok, és ebben az együttlétben, ahogy én önmagamat odaszánom egy kapcsolatra, ebben az együttlétben nagyobb valószínűséggel találhat ő saját magára, azáltal, hogy én rátalálok. Én figyelek rá, és ez teret biztosít arra, hogy ő is figyeljen magára. Én hallgatom őt, ez lehetőséget biztosít, hogy ő a belső hangjaira tudjon és merjen hallgatni. Én szeretem őt, ez lehetőséget ad neki, hogy ő is szeresse magát. Én törődök vele, ez lehetőséget ad neki, hogy ő is törődjön magával. Én az apró jelzéseket is komolyan veszem, ez lehetőséget ad, hogy ő a saját apró jelzéseit komolyan vegye. Tehát a kapcsolat nagyon fontos, nagyon jelentős. Nagyon sokat kell, hogy beleadjak, hogyha szeretném, hogy eredményre jussunk, de ez nem a tanács. nem a vezetés.
Ízlelgetem ezt a tulajdonságot, hogy mer személyes lenni, már csak azért is, mert idehoztad példának azt, hogy egyéniségek mellett születnek. Hogyan kapcsolódik ez a személyeshez?
Iskola rendszerből hozhatunk nagyon sok példát. Kettőt hagy hozzak. Az egyik, az derül ki újból és újból, hogy a mi világunkban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy egyéniséggé válhassunk, hogy az egyediségünket, a rendkívüliségünket megélessük, és kibontakoztathassuk. És a kutatások mit mondanak erről? Egyéniségek mellett születnek. Vagyis az a pedagógus, aki ő maga is egyéniség, nem csak a sztereotípiák és a konzervek jellemzik, ő mellette kedvünk támad nekünk is nem őt másolni, nem őt megismételni, hanem nekünk is kidolgozni a saját egyéniségünket. Ez a gyönyörű benne, főleg, hogyha ő a segítő megfontolásokat is elég jól ismeri, akkor nem is akarja rávenni a diákjait, a növendékeit és a tanulókat, hogy őt másolják, ilyen értelemben kövessék, hanem arra buzdítja őket, hogy találjanak magukra, ahogyan ő is magára tudott találni. Ez az egyik. A másik, megint csak a oktatás, tanítás, nevelésnek ebből a világából származik, arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy mi jellemzi a nagy hatású pedagógusokat. És nyilván a szakmai tudás, végzettség, és a többi, ez alapvetőnek bizonyult. De amitől az igazán jó, hatékony, a gyerekeket nem csak tanítani, hanem nevelni tudó pedagógusok, akik megszerettetnek valamit, emberséget is közvetítenek, és a többi, az jellemzi, hogy egy kicsit flúgosok. Elnézést a kifejezésért, nyilván lehetne szebben is mondani, vagy körülírni, de az jellemzi őket, hogy olyan értelemben egyediek, személyesek és egyéniségek, hogy merik megélni a személyességüknek azt a valóban speciális és egyedi voltát, amiben különbözhetnek a környezettől, a többségtől, vagy az átlagtól, esetleg meg is mosolyogják őket, esetleg a szónak jó értelmében azt mondják, hogy hát azért ez már egy kicsit sok, és tényleg így van, hogy sok, jó értelemben sok, hogy pontosan azzal a többlettel rendelkeznek, ami nem csak hogy vonzóvá teszi őket, hanem ami másoknak a fejlődését úgy segíti, ahogyan egyébként mások arra még nem képesek.
Érdekes, hogy pont a mer személyes lenni tulajdonság után említetted meg, a tudatában van a sebzettségének és sebezhetőségének tulajdonságot. Erről már többször volt szó, de ennél a tulajdonságnál hoztad példának Popper Pétert, aki egyrészt pszichológus és terapeuta, másrészt neurotikus.
Popper Pétert azért hoztam, mert van egy nagyon eredeti mondása, én egy jó pszichológus vagyok, tehát gyakorló neurotikus, ezt mondta magáról. És ez nagyon-nagyon jól mutatja, hogy milyen természetesen férhet meg egy személyben az, hogy személyes vagyok, egyedi vagyok, jó szakmai tudással rendelkezem, és közben nem veszítem el a realitás érzékem, és közben tudomásom van a saját gyarlóságomról, gyöngeségemről, sebzettségemről, és azzal is megfelelő módon tudok bánni. Most, hogyha például mindezt a társkapcsolat összefüggésébe helyezzük, és összekapcsoljuk ezt az első és második szempontot, a személyességet, és a sebzettségemről, sebezhetőségemről való realitást és tudást, akkor ebből mi következik? Az egyik, amit megint csak nem pusztán a tapasztalat, hanem a kutatások is igazolnak, hogy egy elégedett és tartós társkapcsolatban a felek általában nem minősítik egymást, és nem ítélkeznek egymás fölött, hogy egy beszélgetést nem kezdenek durva kiabálással, hogy nem akarják egymást bántani, nem akarják egymást tudatosan megsebezni vagy fájdalmat okozni neki, hogy nem ítélik meg és nem rekesztik ki a társukat, hogy föntartják a jó hiszeműségüket a társukra vonatkozóan. Tehát nyilvánvalóan vannak egyetemes ismérvek, de éppenséggel az elégedett és hosszú távú társkapcsolatoknak az egyik ismérve az, hogy a felek elég nagy szabadságot és szabad teret tudnak biztosítani ahhoz, hogy egyéni, személyes, rájuk jellemző megoldásokat tudjanak találni. Vagyis, hogy akkor tudunk igazán jól lenni, hogyha megtaláljuk azt a személyünkre, személyiségünkre, a mi kettőnk kapcsolatára, a mi élethelyzetünkre vonatkozó megfelelő választ. Ez az egyik. A másik pedig, ez a megfelelő válasz, amit úgy is mondhatnánk, hogy ha egy társkapcsolatot elrontunk, az nagyon sematikus. Nagyon pontosan, lépésről lépésre le lehet írni, hogy hogy kell valamit jól elrontani, és mindenki úgy rontja el alaposan. Nagyon unalmas, nagyon sematikus, tudható. De hogy lehet jól csinálni? Ott egyszerre igaz az, hogy vannak általános ismérvek, és ott van benne a titok, ott van benne a szépség, ott van benne az életnek ez a gyönyörűsége, változatossága, a szó jó értelmében vett kiszámíthatatlansága, ami újabb és újabb meglepetéseket tud hozni, hogy minden kapcsolat, ami jól működik, az jellemzően egyedi módon működik jól. Tehát ez az egyik. Na de attól, hogy mi az egyedi válaszainkat meg tudjuk találni, miközben mindketten sérültek vagyunk többé-kevésbé. Tehát nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk egészségesek minden szempontból. Mi következik ebből? Éppen azáltal tudunk egyedi megoldásokat is találni, alkalmazkodni rugalmasan helyzetekhez, hogy tudomásul vesszük és tudjuk a saját sérüléseinket. Albert Einstein egyszer azt mondta, hogy az élet valódi mély problémáit az ember nem tudja megoldani. De megtanulunk bennük tájékozódni, eligazodni. Ez azt jelenti, hogy látunk egy párt, akik tartósan elégedetten élnek egymással, mert tudnak maguknak hatékonyan segíteni. Látunk egy másik párt, semmivel se nehezebb az életük. A sérüléseik se nagyobbak, a kapcsolatuk sem rosszabb, és mégis kibírhatatlannak élik meg az egymással való viszonyt, mi a kettejük közt a különbség. Például az, hogy az első pár tudja a saját sérüléseit, tudomásul veszi önmaga és a társának a gyöngeségeit, és eligazodik bennük, tájékozódik bennük. Ezért, ahol egy sérüléshez érnek, ott megértőbbek egymással. Ahol egy gyöngeség vagy egy sebzettség jelenik meg, ott türelmesebbé válok, vagy elfogadóbbá, vagy többet meg tudok engedni. A másik pár nem veszi tudomásul a sérültséget, sebzettséget, magára vonatkoztatja a társának a gyöngeségéből fakadó, elégtelen magatartás formáit, és már is boldogtalanná válnak.
Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat velünk. A technikus Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat gazdája
Pál Feri.